Istennek igét Jakab leveléből olvasom, Jakab levele 5. részéből, a 7-től a 11-ig terjedő versekből, ahol is így szól hozzánk Istennek igéje. Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig. Íme, a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. Legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van. Ne panaszkodjatok, testvéreim, egymásra, hogy el ne ítéltessetek. Íme a bíró az ajtó előtt áll. Vegyetek példát, testvéreim, a szenvedésben és a türelemben a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak. Íme boldognak mondjuk azokat, akik tűrni tudtak a szenvedésekben. Jobb állhatatosságáról hallottatok és láttátok, hogyan intézte a sorsát az Úr, mert igen irgalmas és könyörületes az Úr. Kedves testvéreim, ahogy figyelünk Jakab apostol levelére, és különösképpen erre a szakaszra, akkor azt mondhatjuk, hogy mintha azt érinteni meg, hogy milyen módon is, hogyan is viszonyulunk dolgokhoz, emberekhez, önmagunkhoz. Jakab 3 példát is hoz arra vonatkozóan, hogy hogyan viszonyuljunk az életünkben előforduló eseményekhez. 3 példa, és ebben a 3 példában érzékelhetjük és láthatjuk mindazt, hogy mi a viszonyulásnak a kiinduló pontja. Hiszen azokat a példákkal, amivel megpróbálja erősíteni a türelmüket, a béketűrésüket, azt, hogy milyen módon kell türelmet gyakorolniuk és várakozniuk, ez mind-mind arra mutat, mindegyik példa, hogy milyen a viszonyuk Istenhez. Hiszen mindenek előtt, amikor hozza a proféták példáját, akkor azt mondhatjuk, hogy olyan példát hoz, akik Istenről tesznek bizonyságot. Akkor, amikor arról beszél, hogy milyen módon van türelme a szántóvetőnek, akkor pedig arról beszél, hogy milyen az Istenbe vetett bizalmuk. És akkor, amikor a Jób példáját hozza, akkor pedig arra figyelhetünk, hogy kivel beszél Jób, és kire bízza az ügyét, az Istennel való kommunikáció kerül előtérbe. Akkor, amikor ezek a példák ott vannak előttünk, akkor mindig azt tudjuk mondani, hogy példák és példaképek, amelyekre figyelhetünk, amelyet láthatunk, amelyek valahogy a figyelmünket egy kicsit más irányba terelik. Hiszen azt kell mondjuk, hogy olyan sokszor csak azok a dolgok foglalkoztatnak bennünket, amik körülvesznek, amelyek egészen konkrétan reánk hatnak. És annyi mindenről sokat beszélünk, olyan dolgokról is, amire tulajdonképpen nem vagyunk hatással. Annyi mindennek tudjuk, hogy rendelt ideje van. Ezek a képek, amelyeket itt hallunk, ezek mind-mind magukról beszélnek. Mi vagyunk azok, akik annyi mindenért tudunk aggodalmaskodni. Az időjárásról is annyit tudunk beszélni, mikor esik, mikor fél, mikor süt a nap, és soha igazán semmi nem jó, ami számunkra. Azt mondja, hogy vegyünk példát. Mivel foglalkozunk? Mi tölti be a gondolatunkat, a szívünket, az életünket? Azt mondja az apostol, legyetek tehát türelmesek, testvéreim, az Úr eljöveteléig. És akkor, amikor a türelemre indít, és a türelemre hívja fel a figyelmet, akkor azt tudjuk mondani, hogy hát nem csak abban a korban, nem csak az első keresztényeknek volt arra szükségük, hogy türelemre intsék őket, hanem bizony nekünk is. Ki az, aki elmerné mondani, hogy mindig, minden helyzetben mindenkihez türelemmel voltam? Sokszor még magunkhoz sem. Hiszen akkor, amikor mondjuk, hogy régen ezt sokkal hamarabb elrendeztük, annyi mindent meg tudtunk oldani ennyi idő alatt. Vagy a másik példa, hogy annyiszor elmondtam már, hogy mit szeretnék, hogy csináld, és még mindig nem tudod, még mindig nem érted. újra és újra el kell mondani a gondolatainkat, az érzéseinket, amit szeretnénk. És bizony, elfogy a türelem. Hogy nem tudja a másik megérteni? Hogy nem veszi a lapot? És sorolhatnánk. Vagy annyi mindent megbocsájtottam, annyi mindent elengedtem már. És újra? Meddig még? Meddig kell türelmesnek lenni? Az Úr eljöveteléig. Vagyis nem mondhatjuk azt, hogy elég. Elegem van. Hagyjuk abba. Vagy tovább lépek. Egészen addig türelmesnek kell lenni, míg az Úr eljön. Egy várakozási idő. Akkor, amikor ez a levél született, és ami miatt meg kellett írja az apostol az intéseket, a figyelmeztetéseket és a bátorításokat, ez egy olyan élethelyzet volt, ami nem volt olyan egyszerű a számukra sem. Hiszen ott éltek abban a várakozásban, hogy az Úr eljön, hamarosan, visszajön. És ha körülnéztek, akkor mit érzékeltek? Azt érzékelték, hogy szenvedés, üldöztetés vár mindazokra, akik hisznek. Hiszen a levél írásakor tudjuk már, hogy István vértanúságáról is már hallottak. És ahol a későbbi Pál még ebben az időben a keresztény üldözések korát érte, és elfogta az első keresztényeket. Ugyan később majd megtapasztalhatták, hogy milyen változás állt be az életében. Amerre néztek, mindenütt nehézséget láttak, és sürgethették is azt, hogy mikor jön el az Úr, mikor lesz már vége a szenvedésnek, mikor lesz vége a nehézségnek. Kellett számukra a buzdítás, ahogy számukra is kell. Hiszen sokkal több idő telt el azóta, és a nagy kérdés az, hogy mennyire van ott szívünkben annak a feszültsége, hogy tudjuk, kit várunk, tudjuk, hogy eljön az Úr. De mikor? Mikor lesz vége? Mikor tölt be bennünket teljes öröm? És sorolhatnánk, hogy mennyi minden ott van és betölti a mi gondolatunkat, életünket, cselekedetünket, amiben benne van egyfajta sürgetés, egyfajta türelmetlenség. Légy türelemmel. Védj példát. Kiről is? A szántóvetőről. Egy olyan egyszerű képet, olyan egyszerű példát használ, amit mindenki ismerhetett, amit mindenki tudhatott. Hiszen a szántóvető életében megvolt az az időszak, amikor tevékenykednie, dolgoznia kellett. Meg kellett művelni a földet, el kellett belevetni a magot, és azután várakoznia kellett. Ez az egyik legnehezebb dolog. Tevékeny emberek hozzászoktunk ahhoz, hogy mindig valamit teszünk, valamit ügyködünk. Nem lehet megállni, nem lehet megpihenni, rohanunk, futunk, intézkedünk, és sokszor olyan dolgokat is szeretnénk elrendezni, ami már nem a mi dolgunk. Olyan nehéz megállni, és olyan nehéz türelmesen várni, hogy mi lesz a munkának a gyümölcse és az eredménye. Vegyetek példát a szántóvetőről, aki elveti a magot, és azután vár, türelmesen vár, az őszi és a tavaszi esőig, az első esőig, a korai és a késői esőig. Vagyis benne van mindaz, hogy ő elvégzi a maga feladatát, és azután nem azon ügyködik, hogy mikor történik már meg az eső, és mikor lehet végre alatni. Elgondolkodtam azon, hogy mennyire szeretnénk a munkánknak, a tevékenységünknek azonnal látni a gyümölcsét. De nem mindig, és nem azonnal látjuk, hogy eredménye van annak, amit csinálunk. Sokszor ez a legnehezebb. Ritka pillanat az, amikor az ember érzékelheti és azonnal láthatja, minek mi az eredménye. A szántóvető vár, nem akar azonnal hasznot húzni a munkájából. Kivárja, hogy eljöjjön mindennek a rendelt ideje. Akkor, amikor ezt a képet használta, abban a korban nagyon jól lehetett tudni, de mi is bele tudom gondolni abba, hogy amikor elérkezik az őszivetés ideje, akkor nagyon fontos az, hogy legyen csapadék, ami segít a magnak abban, hogy gyökeret verjen és növekedésnek induljon. De a kép az ő számukra abból a szempontból is ismert volt, és sokszor beszélt az Ószövetség mindarról, hogy késői vagy korai eső, hogy akkor, amielőtt elérkezett az aratás, akkor megint nagyon fontos volt az eső, hogy a gabonaszemek megteljenek, hogy éret lehessen az aratásra. Vagyis egy hosszú időnek kell eltelni ahhoz, hogy meglássa a munkájának a gyümölcsét. És eközben nem azzal a tevékenységgel foglalkozik, hogy újra és újra kimenjen a földre és nézze, hogy no, van-e már hajtás, van-e már gyökér, van-e már magy. És hogyha újra elkezdeni a földet megművelni, mindent tönkretenne. Nehéz türelemmel várni, hogy nem mindig ügyködünk, tevékenykedünk, szólunk, kérdezünk, hogy mikor lesz már, hanem kivárni, mert mindennek rendelt ideje van. Várja a drága és értékes gyümölcsöt, mert meg lesz az értéke, és meg lesz az a jutalma, amit a befektetett munka után kap. Kép, egy ismert kép. És a képek kapcsolódnak egymáshoz, amelyek mind-mind segítettek abban, hogy képmutatás nélkül, képek megmutatása nélkül, és át tudják gondolni, és elmélyüljön az az üzenet, amit az apostol mond. Akkor, amikor várja a drága gyümölcsöt, akkor csak egyet tehet. Rábízza arra, aki a növekedést adja. Vagyis a szántóvető képében, a várakozásában, a türelmében is az van benne, hogy oda tudja bízni az ő ügyét. Olyan elgondolkodtató, hogy a türelmetlenségünk hátterében nem az van-e sokszor, hogy nem tudjuk elengedni a dolgokat. Nem tudjuk odabízni, nem tudjuk rábízni az élő Istenre sem. De ahhoz, hogy még jobban és még elmélyültebben tudják végig gondolni a dolgokat, hozza a másik példát, ahol megint csak nem arról szól, hogy csak rólam beszél, nekem szól, de úgy, hogy a helyére tegye a viszonyt Istennel, magammal és a másik emberrel. A másik példa a proféták. A profétákról beszél, hogy vegyetek példát róluk. Sokat kellett szenvedniük. Sok-sok profétának az életét, élettörténetét ismerjük. Itt nem hozza konkrétan a proféták közül föl, hogy most melyikre is gondoljunk, bármelyik, amelyik szívünknek kedves. De bármelyiket választjuk is, egyik esetében sem mondhatjuk azt, hogy könnyű volt az életük. Mégis boldognak mondja őket. Boldogok, mert a szenvedésben kitartottak. Boldogok, mert nem csak magukra, nem csak arra figyeltek, hogy az üzenet, amelyet át akartak adni, milyen gyorsan érte el az embereknek a szívét. Milyen gyorsan hallgatták meg a megtérésre felszívó szavukat, vagy sem. A feladatuk és a tevékenységük az volt, hogy Istenről beszéltek, Istenhez hívtak. Arra szólították fel az embereket, hogy forduljanak hozzá. Ne a saját fejük után menjenek, ne a saját útjukat járják, hanem az élő Úrra tekintsenek, és benne bízzanak. Ott van előttük a példa, a példakép és a példaadás. És az is elgondolkodtató, hogy milyen példák vagyunk, és miben vagyunk példák. Annyiszor ott van az ember előtt mindaz, amikor akár gyermekként megkérdezték, hogy ki a példaképe. És mindig tudtunk valakit megnevezni, de a nehezebb már az volt, ha azt is meg tudtuk mondani, hogy miben. És ahogy változtak az évek, évtizedek, és ha megkérdezzük a gyermekektől, akkor azt teszük vissza, hogy egészen más valakit hoznak példának, példaképnek. Jó végig gondolni, hogy milyen példaképet állít az apostol. Nem olyan embereket, akiknek változik az elgondolásuk, változik a véleményük, hanem akik Istennek az üzenetét közvetítik. Akik nem magukra, nem a maguk élettörténetére hívják fel a figyelmet, hanem az élő Istenre. A reformáció hónapjában vagyunk. Annyi mindenre és annyi mindenkire emlékezünk. Az a kérdés, hogy amikor a reformátor elődeink élettörténetére tekintünk, akkor mi van a középpontban? Hogy hogyan éltek? Hogyan fordultak Istenhez? Hogyan hittek? Hogyan bíztak benne? Magára az élettörténetre figyelünk, vagy pedig arra a hitre, ami átalakította, megváltoztatta az életüket, megváltoztatta az elgondolásukat, az Istenhez való viszonyukat. Annyi mindenre tudunk emlékezni. Az emlékezés időszakában élünk így, őszi időszakban is. De csak eseményekre, történésekre, régmúlt dolgokra emlékezünk? Vagy figyelünk arra, hogy mi volt az a mozgató rugó, ami tovább vezette őket, ami miatt példaképpé válhattak? Kiket említünk példaként? Kire tekintünk föl, és miért? Emlékezzetek a prófétákra, arra, hogy mire akartak megtanítani, kihez akartak hozzávezetni. És amikor így a példákat hozza, akkor az mind-mind arra próbálja vezetni a hallgatóságot, hogy legyen akkora türelmünk, mint ami nekik volt. De a türelemnek a gyökere, amiből táplálkozik a türelmünk, az az élő Istenben való hit és az őrá való tekintés. És hogy ez mennyire fontos a mi számunkra? Hányszor tapasztaljuk meg azt a türelmetlenséget is, aminek én is a minap is szemtanúja voltam, hogy valaki előtt a boltban egyetlen személy volt. És az illető mégis rettenetesen türelmetlen volt, és már majdnem sarkon fordult, mert nem azonnal vele foglalkoztak. Számtalan élethelyzet van, amikor azzal szembesülünk, hogy mennyire nehéz várni, milyen könnyen elfelejti azt az ember, hogy hosszú sorba kellett állni valamiért. Szeretnénk, hogyha azonnal ránk kerülne a sor, azonnal mi ránk figyelnének. És ott van a türelmetlenség, inkább elmegyek, csak ne kelljen várni. Legyetek türelemmel. Várjátok ki a végét, mert a vége mindig jó lehet. Ahogy ki kellett várni a szántóvetőnek a végét, a proféták sem minden esetben érezhették meg és láthatták meg, hogy az emberek hallgattak rájuk. Volt, amikor igen. De az is azért volt, hogy erősödjön a hitük, hogy ne keseredjenek meg, mint amilyen sokszor mi is bele tudunk keseredni dolgokba. És a harmadik legismertebb példa az, amit említ az apostol, az pedig Jób élete. Jób élete az egyik legismertebb és a leginkább közkedvelt dolog is. Amikor valaki nehézségben, szenvedések közepette van, és nehéz elhordozni azokat a dolgokat, amelyben benne van. Sokszor halljuk, sokszor mondják, és talán mi magunk is, sokszor példálózunk abban, hogy Jób milyen türelemmel viselte mindazt a csapást, amit az Isten rám ért. A család elvesztését, a vagyon elvesztését, az egészség elvesztését. És akkor, amikor így itt a Jób könyvének az utolsó fejezetét olvasva hallgatjuk, hogy és mindent megkapott. Sokkal többet, mint ami előtte volt. Szóval, hogy úgy van az ember, amikor úgy benne van a nehézségekben, hogy de jó lenne, ha már tudnám, hogy mi a végem. Akkor, amikor úgy kezdtem rászokni a könyvek olvasására, emlékszem, volt olyan, hogy olyan nehéz volt kivárni, hogy mi lesz a vége is. Valóban a főszereplőnek sikeres lesz az élete, és úgy bennem volt, hogy nem lehet sokat olvasni, de akkor nézzük meg, hogy mi is lesz a vége. És egy jó pár könyvet így olvastam azután végig, hogy előbb megnéztem a csattanót, hogy mi lesz a vége. És bizony rá kellett kényszeríteni magam, hogy ne szaladjak az események elé, hanem szép folyamatosan várjam ki a végét. Annyiszor így vagyunk, hogy szeretnénk tudni, hogy mi lesz a vége. Jó lesz a vége? Mert azt szeretnénk, és azt szeretjük, hogyha mindennek jó a vége. De ott van-e menet közben az, hogy kivárom, türelmesen, nem sürgetek semmit, nem szaladok elé az eseményeknek, mert tudom, hogy kire figyelhetek. És akkor, amikor úgy szembesít bennünket Jób könyvének az utolsó fejezete azzal, hogy tulajdonképpen mi is lesz a Jób életének végével, olyan sokszor csak arra figyelünk, hogy mi van Jobbal. De ott van valami igazán lényeges dolog, ami arról szól, hogy a barátok, akik megpróbálták vigasztalni, és nem igazán tudtak helyes vigasztadni, elmarasztalást kapnak. De miért is? Azért, mert nem helyesen beszéltek az Istenről. Akkor, amikor az életeseményekre, életutakra figyelünk, olyan könnyen megfeledkezünk arról, hogy ki van az események az életutak mögött. És akkor, amikor példaként állítanak valakit elénk, vagy netántán mi magunk is példák leszünk, akkor miben kell példának lenni? Mire kell tekinteni? Hogy hogyan teszünk bizonyságot az élő Istenről? És a nagy kérdés az, hogy helyesen vagy helytelenül. És mindig kell azt az útmutatást és vezetést kérni, hogy akkor, amikor megítéltetik az életünk, akkor azt tudja mondani, hogy helyesen cselekedtetek. Hogy ne kelljen plusz áldozatot bemutatni és plusz cselekedetet, hanem hogy tudjuk, olyan Istenünk van, aki mindennel megajándékoz. És hogy ezt már akkor is kell tudni, és akkor is benne kell bízni, amikor netán nehézség van az életünkben. Amikor próbatételekkel kell szembenézni. Akkor is tudjuk, hogy kicsoda az Úr. Ki az, akinek mindenre van hatalma? Aki mindent megtett azért, hogy nekünk életünk, hitünk, reménységünk legyen. Szól a buzdítás, szól a bátorítás. Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig. Legyetek béketűrőek. Amikor erre figyelünk, akkor azt mondjuk, hogy tulajdonképpen már ennyi is elég. Hiszen annyi mindent végig kell gondolnom. De az apostol még tovább megy. És azt mondja, hogy ne panaszkodjatok. Ne panaszkodjatok egymásra. Ne panaszoljátok be egymást. Mivel vagyunk elfoglalva? Hiszen a türelmetlenségnek olyan sokszor az a következménye, hogy ha valami nem úgy megy, ahogy szeretnénk, akkor panaszkodunk, akkor sírunk, akkor kesergünk. És akkor megint mit csinálunk? Magunkról beszélünk. A magunk nyomoráról, a magunk fájdalmáról. Ami nehéz, ami fáj. Vagy azokról, akik megbántottak. És itt megint a viszony kérdése az, hogy kiről beszélünk, Mi az, ami a középpontba kerül? Nem véletlenül vannak itt a képek. Arról tudunk-e beszélni, hogy ki ad türelmet? És annak tudjuk-e elmondani a panaszunkat és a fájdalmunkat, aki meg tudja oldani a mi kérdéseinket, akire rábízhatunk mindent. Annyiszor elvétjük. A másik emberről másnak beszélünk. Olyan nehéz szemtől szembe megmondani, amit gondolunk. És sokszor még nehezebb az Isten elé vinni az ügyünket. Ha belegondolunk a példaképekbe, a példákba, akiket elénk állítanak. És ha abba, hogy hogyan viszonyulunk ahhoz, azokhoz az emberekhez, akik tele vannak panasszal, mindig csak arról tudnak beszélni, hogy mi a nehéz, akkor azt tudjuk mondani, hogy egy ideig türelemmel hallgatjuk, de igazán nem vagyunk olyan szívesen azoknak a társaságában, nem keressük a társaságát, aki mindig csak a nehézségekről tud beszélni. És mi milyenek vagyunk? Tudunk beszélni az élő reménységről, a hitről? Meg tudunk-e feledkezni arról, ami nehéz, ami rég volt, olyan módon, hogy azt nézzük, mire tanít meg ezáltal bennünket az Isten? Annyiszor kérdezi az ember, és annyiszor szembesül azzal, hogy miért engedi meg, hányan mondják, ha van, miért engedi meg. És nem azt kérdezi az ember, hogy mit tanulhatok belőle. Megtanuljuk-e azt a leckét, azt a feladatot, amit meg kellett tanulni az első keresztényeknek, és amit meg kell tanulnunk nekünk is. Vannak dolgok, amelyek még elrejtettek a szemünk elől. De tudok-e bízni a mindenható élő Úrban? Olyan módon tudnak-e akár engem példaként elé állítani másoknak, hogy az ő hite előre vitte nem csak az ő életét, hanem a körülöttük élők életét is. Hogy a türelem, a reménység, a béketűrés az örömmel tölt el. Hagyja Isten, hogy megtanuljuk, mit miért enged az életünkben, hogy ezáltal közelebb kerülhessünk hozzá, és közelebb kerülhessünk egymáshoz. Így legyen. Amen.